Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
Kitört a háború Ukrajnában. A világ megdöbbentve figyeli a kialakult orosz-ukrán fegyveres konfliktust. De vajon mit is jelent ez a szabad világra nézve, ahová mi is beletartozunk? Csak Ukrajna van veszélyben, vagy a konfliktus olyan folyamatokat is elindíthat, amely megváltoztathatja a mai világrendet? Hogyan kell fellépni a nyugatnak és a NATO-s tagállamoknak, és mennyire érett meg Ukrajna arra, hogy az Európai Unió tagja legyen? Sok még a kételj, és sajnos nem látni még a végét. Éppen ezért Anton Mendezsevszky külpolitikai szakértővel, aki kiemelten Oroszország, a Belarus és Ukrajna geopolitikai stratégiájával foglalkozik, értelmezzük és elemezzük az orosz-ukrán konfliktus okait. Tartsanak velünk!
Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, és külön köszöntöm a mai beszélgető társamat, Anton Mendezsevszkyt, külpolitikai szakértőt. Üdvözöllek téged, Anton!
Szia, üdvözöllek is, üdvözlöm a hallgatókat!
Anton, a te szakterületed a posztszovjet térség, kiemelten Oroszország, a Belarus és Ukrajna a geopolitikája. Úgyhogy hát adódik is a téma, sajnos, hogy az orosz-ukrán konfliktusról beszéljünk. Először is azzal kezdeném, hogyan jutottunk ide, illetve voltak az előzmények. Ugye voltak elemzők, akik megjövendölték ezt a támadást, vagy volt lehetőség ezt megakadályozni? Hogy lát?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ha belelátnánk Putyin fejébe, hogy pontosan hogyan mi játszódott le az orosz elnök gondolatmenetében, akkor nyilván mi okosabbak lennénk. Én magam nem hittem egészen a múlt hét hétfőig, Putyin beszédéig nem hittem benne, hogy megtörténhet egy ilyen teljesen nyílt orosz támadás Ukrajnával szemben. És még mindig azért teljesen le vagyok sújtva, ilyen gyakorlatilag minden percben követem az eseményeket, a különböző, hát főleg Telegram csatornákon keresztül nézem, hogy mi történik Ukrajna városaiban. Én nem, őszintén szóval nem gondolom azt, hogy ezt meg lehetett volna akadályozni, hiszen lehet ezt problémának nevezni, a problémának a gyökere az, hogy van egy független Ukrajna, amely egy szuverén ország, és amelynek megvan az elképzelése, hogy hogyan szeretné folytatni a jövőjét, márpedig az elképzelése az, hogy ezt nem a szovjet örökségben szeretné folytatni, hanem a nyugati rendszer, nyugati értékrendszernek a részeként, demokratikus körülmények között, Európához tartozva. És van egy Oroszország, amely pedig birodalmi gondolkodásban él mind a mai napig. Az orosz vezetés, egy által dicsőnek vélt szovjet múlt árnyékában él, a dicső orosz birodalom árnyékában él, és ezt szeretné visszaállítani, és ennek a visszaállításnak az elválaszthatatlan része a Ukrajnának a megszerzése, hiszen Ukrajna nélkül ez a fajta orosz világ, ez a fajta orosz birodalom elképzelhetetlen az orosz vezetők számára, és így mindent megtesznek, mindent megtettek azért, hogy Ukrajnát orosz irányba tereljék. Amikor ez nem sikerült más eszközökkel, így katonai eszközökhöz nyúltak. Tehát ezek a követelések, Ukrajna legyen semleges, vagy nem tudom, nem működjön együtt a nyugattal, ezek hát inkább ilyen köztes követelések voltak. Én biztos vagyok benne, hogyha Ukrajna meglépi ezeket a lépéseket, akkor is csak időkérdése lett volna az országnak a lerohanása. Ha nem kap nyugati segítséget, nem kap NATO támogatást, akkor ugyancsak magára marad, és megint csak Oroszország erővel próbálja eldönteni ezt a kérdést. De ilyen szempontból azt gondolom, hogy a kérdés, vagy a probléma feloldhatatlan, amíg az orosz vezetésben olyan államfők, olyan vezetők vannak, akik birodalmi ambíciókban, birodalmi keretekben gondolkodnak, Ukrajna mindig is veszélyben lesz. És hát nem csak Ukrajna, most nyilván elsődleges szempont Ukrajna, Belarus már szinte elválaszthatatlan része ennek az orosz birodalmi rendszernek, Kazahsztán hát erősen sodródik, vagy szintén javarészt azért benne van ebben a birodalmi rendszerben, de ott van Közép-Ázsia, ott van a Kaukázus, Moldova, amely hát szintén különböző orosz nyilatkozatok által beletartozik ebbe az orosz világba. De mindenképpen Ukrajna a legfontosabb falat, a legfontosabb része ennek a birodalomnak, amiben az orosz vezetők és elsősorban Vladimir Putyin gondolkodik.
Egyes értesülések szerint Putyin villámháborúra számított, de az ukránok még tartják magukat. Na most meddig mer elmenni Putyin, illetve miért éri meg neki ez a háború, ha a szabad világ szankciókkal sújtja Oroszországot, ezzel pedig az ország gazdaságilag is gyengül? Egyáltalán hatékonyak ezek a szankciók?
Putyin így van, hogy Putyin világháborúban bízott, Putyin világháborúra számított, amennyire belátunk ugye a fejébe, ami nem egyszerű tekintve, hogy én magában a háborúban sem hittem. De ha már ugye megtörténik a háború, én azt gondolom, hogy stratégiailag az volt az elsőleges szempont, az elsőleges gondolat, hogy Ukrajnát mielőbb, és a mielőbb alatt napokat kell érteni, tehát napok alatt bedarálják, és ezután már egyszerűen nem lett volna, hogy mondjam, nem lett volna értelme a tiltakozásnak, nem lett volna értelme a szankcióknak, hiszen posztfaktum már minden lejátszódott. Én azt gondolom, hogy nem hiába volt, és sokan arra számítottak, még a legnegatívabb forgatókönyv szerint is, hogy ha tényleg megtörténik a háború, vagy az orosz támadás, akkor az valószínűleg Kelet-Ukrajnában fog történni, a Donyeck és Luhanszki területek felől. Ugye ehhez képest azt látunk, hogy legalább négy oldalról történik a támadás, délről, ugye a Krimfélsziget felől, a Kelet-Ukrajna területei, illetve Harkiv, ugye Észak-Kelet, Csernyigiv, szintén észak-kelet, és Belarus területek felől a Kijev felé tartó benyomulás. Tehát ez mind azt a cél szolgálta, ez a sok több oldalú támadás, hogy lekösse az ukrán katonai erőket, lekösse őket az ország külön, hatalmas országról beszélünk, Európa második legnagyobb országa, tehát hogy lekösse az ukrán erőket több oldalról, és így zavartalan belépést biztosítson az orosz hadsereg számára, hogy eljusson Kijevig. És ha az orosz hadsereg elfoglalja Kijevet, valószínűleg ez volt a fő cél, hogy néhány nap alatt bevegyék Kijevet, akkor abban bízhatott Putyin, illetve ugye még abban is bízott, hogy nem találkozik jelentős ukrán ellenállása, de abban bízhatott, hogy Kijev elfoglalásával bukni fog az ukrán vezetés, és miután egy orosz barát kormány kerül hatalomra, ezután ugye sikerül véget vetni, vagy sikerül megállítani a háborút, és ugye az történik, amit Oroszország szeretne, egy onnantól kezdve egy orosz-ukrán közeledés, olyan feltételekkel, amit Oroszország szeretne, Krímfélszigetnek az orosz megszerzésének az elismerése, akár a nyugati struktúráknak a feladása, és akár az Eurázsiai Unió, gazdasági unióba való belépés, és stb. Itt azért nyilván sok sok tér kínálkozott volna, ha egy orosz barát bábkormány ül Kijevben. De ez a terv ugye jelenleg szerint nem jött be. Az ukrán ellenállás fel tudta tartóztatni az orosz erőket. Ez a villámháború nem aratott sikert, most már a háború. Ugye a hatodik napjáról beszélünk. Nagyon nagy áldozatok vannak, halálos áldozatok vannak az orosz részről, nyilván valószínűleg még több lehet az ukrán részről, pontos számokat nem tudjuk, de Ukrajna szerint legalább 5000 halottja van az orosz erőknek, és ez a szám csak napról napra nő. És ugye elkezdtek érkezni a nyugati szankciók, és bár csütörtökön a háború kirobbanásakor még nagyon, hogy mondjam, nagyon... A nyugat nagyon meg volt lepve, és nagyon nem úgy tűnt, hogy zavarosan cselekszik, hogy nem tudod, hogy mihez kezdjen. Hiába voltak nyilatkozatok, a szankciókra vonatkozó nyilatkozatok a háborút megelőző hetekben, hónapokban. Ugye lehető legkeményebb szankciókkal fenyegette a Nyugat-Oroszországot. De úgy tűnt csütörtökön, hogy annyira meglepte a nyugatot az orosz támadás, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mihez kezdjen. Szerencsére sikerült ezt a pillanatnyi tétovaságot meghaladni, és már csütörtök este, aztán onnantól kezdve gyakorlatilag minden nap újabb és újabb intézkedéseket hoz a nyugat Oroszországgal szemben. Így azt lehet mondani, hogy a leginkább az idő játszik Oroszország ellen. Minden egyes nap az ukrán fronton nem csak pénzveszteségeket jelent, itt vannak számítások, hogy legalább 7 milliárd dollárba került eddig a háború Oroszország számára, nem csak katonai veszteségeket jelent, ugye itt több tucat kilőtt vadászgépről beszélünk, több száz páncélosról, 200 tankról, ugye 5000 katonáról, bár teljesen pontosan megerősíteni ezeket a számokat nem lehet, de a szankciókról is. És bár a 2014-es szankciók nem voltak annyira fájdalmasak Oroszország számára, nyilván hatással voltak az orosz gazdaságra, az orosz gazdasági fejlődés mindenképpen megtorpant, és inkább stagnált, de nem voltak, a 2014-es szankciók nem voltak, hogy mondjam, ilyen sorsfordító, vagy rendszerfordító hatások. Ami most jött, az annak egészen más hatása van. Ez a lehető legdurvább, legkeményebb szankciós csomag, amit hát megkockáztatom, amit valaha is meghoztak Oroszországgal szemben, és ugye nemzetközi példákból is igen csak kevés van. Ugye Iránt meg Észak-Koreát lehet mondani, de ilyen egységes összefogás ott sem volt világszinten. És ugye nem csak gazdasági szankciókról beszélünk, amelyek között ugye ott van az orosz központi bank tartalék alapjának a befagyasztása, 640
milliárd. Sportvilágban is nézzük, hogy egyébként elszigeteli Oroszországot, tehát itt az elég keményebb a dolog, tehát hogy Oroszország státusza úgymond így kiszakad a világból, ha így lehet fogalmazni.
Abszolút, erről van szó, hogy Oroszország egy ilyen izolált, hogy nem talál akár megfelelő jelzőt, hogy ilyen izolált
helyzetben, státuszban van.
Hát tehát erre mondjuk lehetne valami kínos jelzőket mondani, most itt egy sem jut eszembe, de ugye nem csak pénzügyi dolgokról van szó. Hát amikor napról napra azzal szembesülnek az oroszok, akik egyébként nem feltétlenül érzékelik, hogy háború van, hiszen az orosz állami média az egészet nem háborúnak hívja, hanem különleges katonai műveletnek. És tehát a lakosság nagy részében inkább az a tudat, vagy az a felismerés van, hogy hát, hogy ez egy néhány napos ilyen beavatkozás, művelet, hogy megvédjék az ott élő oroszokat, hogy ez a hivatalos
aktíva,
és hát tud mindjárt vége lesz, és akkor mindenki, minden ugyanúgy megy, ahogy eddig, de nem látom.
Ez azért rossz, mert nagyon hasonlít a szovjet időkbe, tehát hogy ők is így kommunikáltak, tehát hogy az a prioritív jelzőként mondták a háborúkat, és azért az eléggé veszélyes.
Abszolút, abszolút egyetértek, de szerencsére már nem vagyunk a szovjet időkben, tehát ezek az információk, még ha késve is, eljutnak, és pont ezért fontosak a nyugati szankciók, mert nem csak Oroszország pénzügyi rendszerét, gazdaságát próbálják megcélozni, hanem azt is, hogy ezek az információk eljussanak a hétköznapi emberekhez is, hogy itt valami nagyon-nagyon rossz dolog történik, hogy Oroszország egy agresszor, aki ellen nemzetközi összefogás van. Tehát az, hogy ugye ez kedd reggeli bejelentés, hogy a Warner Brothers, a Disney és a Sony Pictures befejezi a működését Oroszországban, nem forgalmazza a filmjeit, a termékeit, a szolgáltatásait Oroszország területén. Hát ezt nyilván nem Putyin fogja megérezni, de onnantól kezdve minden orosz lakos, aki mondjuk találkozik a Marvel filmek, tehát amikor az emberek azzal szembesülnek, hogy a moziban ugye nem elérhetőek, nem látják azokat a filmeket, amit a világ többi része lát, és amit ők is ugye korábban láttak, vagy amikor a sportrendezvényekről kitiltják Oroszországot, nincsenek innentől kezdve, hogy a foci meccsek más nemzetközi csapatokkal, amikor nem látják szívesen az orosz sportolókat nemzetközi rendezvényeken, vagy amikor nem versenyezhetek saját orosz zászló alatt. Ezek mind olyan jelzések, amelyek innentől kezdve a hétköznapi emberekhez is eljutnak, és pontosan érteni fogják, nem biztos, hogy ma, lehet, hogy nem is holnap, de egy hét múlva már sokkal jobban fogják érteni a helyzetet, mint néhány nappal ezelőtt. Vagy az, hogy a hétköznapi emberek nem tudnak kijutni, nyaralni mondjuk Egyiptomba, vagy Egyiptom, vagy Törökország egy ilyen népszerű orosz utazási irány. Ugye Egyiptomba, Oroszországba, Európán keresztül, európai légtéren keresztül lehet átjutni, ami jelenleg ugye zárva van az orosz légitársaságok előtt. Jelenleg Egyiptomba csak úgy lehet eljutni, hogyha egy hatalmas kört tesznek meg Kazaksztán felé kitérve, ami hát innentől kezdve nem éri meg az orosz légitársaságoknak. Tehát ez is például egy olyan pont, ami el fogja gondolkodtatni az embereket. És hát persze ott vannak a gazdasági szankciók, az, hogy az orosz rubel ugye 1 euró nagyjából 85 rubel volt még egy héttel ezelőtt, most pedig 120-nál jár, de még így sem elérhető a deviza az orosz bankokban, mert egyszerűen az emberek megrohamozták a hétvégén a bankokat és az ATM-eket, és korlátozták a pénzügyi műveleteket. Tehát a bankoknál nem elérhető, a váltóknál pedig nem is 120 ér, hanem 160 rubelér váltják az eurót, tehát gyakorlatilag a felére esett a rubelnek az értéke néhány nap leforgása alatt. Ezek mind hát remélhetőleg elgondolkoztatják az orosz lakosságot, hogy amit az orosz vezetés tesz, az rendben van-e vagy sem.
Ennek kapcsán várhatóak tüntetések Oroszországban?
Vannak tüntetések jelenleg is Oroszországban. Az elmúlt napokban több mint 50 orosz városban történtek tüntetések. Ahhoz képest, hogy milyen repressziók, milyen korlátozások történtek az elmúlt hónapokban, években Oroszországban, ehhez képest egészen meglepő, hogy hány ember vonul az utcára és tiltakozik a háborúval szemben. Én azt gondolom, hogy nem ezek a tüntetések fognak eredményhez vezetni, bár azért persze ne becsüljük le az utcát, és nagyon fontos, hogy az orosz lakosság tiltakozik a háború ellen. De ugye láttuk, hogy a 2020-as alkotmánymódosítási szavazásnál, vagy a tavaly a Navalnyi bebörtönzése miatt kirobbant tüntetések egyike sem vezetett a kívánt eredményhez, bár Navalnyi bebörtönzésével szemben is több tízezer ember tüntetett Oroszország szerte. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve ha belülről is lesz változás Oroszországban, akkor azt a politikai és a gazdasági elitektől kell várni, hiszen egyrészt a politikai elitek azok, akik látják, hogy Oroszország mennyire elszigetelődik, hogy ez a háborús helyzet napról napra egyre rosszabb helyzetbe taszítja az országot. Minden politikai kapcsolat megszakad. És akkor ott vannak a gazdasági elitek, akiknek az eddigi élete, életformája, a minden gazdasági kapcsolatuk, az üzletvezetésük, innentől kezdve, hogy a teljesen új, mondjam, egy új valóságba helyeződött át, és hát a sokuknak, vagy a legtöbbjüknek ez egy minőségi váltást jelent, tehát innentől kezdve nem sok jóra számíthatnak gazdaságilag. Tehát én azt gondolom, hogyha ezek az emberek ugyanezt jól átlátják, és szerencsére egyre többen látják át, hogy mi történik, akkor megpróbálnak valamilyen változásokat kieszközölni. Ugye az elmúlt napokban láttuk, hogy több orosz oligarha vagy milliárdos már nyilvánosan tiltakozott a Putyin háborús politikájával szemben, ilyen volt Mihail Friedman is, vagy Oleg Deripaska, aki ez utóbbi pedig támogatta Putyin eddigi politikáját, és ellen egyébként az ő cége Rusal, alumínium cégével szemben voltak amerikai szankciók is érvényben, de mégis, még ő is felszólalt Putyinnal szemben, és azt gondolom, hogy minden egyes nap, ahogy folytatódik a háború, ezeknek a tiltakozó eliteknek a száma növekedni fog. Tehát én minőségi változást, ha lesz ilyen, akkor elsősorban inkább a politikai, vagy gazdasági és üzleti elitektől várnám. Nyilván az emberek tiltakozás az utcákon, az is egy jelzés pont az elitek számára is egy nagyon jó jelzés, hogy milyen a hangulat a lakosságban, de mondjam, az emberek körében a tiltakozás hullám még egyáltalán nem érte azt a szintet. Azért ugye a közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy nagyjából, ugye nem mindegy, hogy hogyan teszik fel persze a kérdések közvéleménykutatásokban, de ez alapján úgy tűnik, hogy nagyjából a lakosság negyede ugye mereven szembe helyezkedik Putyin háborús politikájával szemben, de ugyanúgy a lakosság negyede pedig támogatja az orosz beavatkozást, az orosz háborút Ukrajnában, és ott van még a lakosság fele, amely hát egyszerűen ilyen apolitikus, nem érdekli a háború, vagy ugye a médiában nem értesül arról, hogy ez valójában egy háború, nem pedig egy orosz művelet, és nem foglalkozik vele. Ezek azok az emberek, akik véleményt fognak változtatni a következő hetekben, hogyha ez az orosz izoláció és a háború folytatódik, ahogy jönnek haza, érkeznek haza Oroszországba a koporsók, a katonákkal. Ezek az emberek véletlenül véleményt fognak változtatni, és akkor növekedni fog a protest hangulat, de elsősorban az elitek azok, akiktől komolyabb változásokat várnék.
Az Európai Unió és a NATO is készenlétben. Mennyire egységesek a NATO-s országok? Milyenkor a bölcs döntés azt, hogy kivárni, vagy Ukrajnát fegyverre segíteni?
Hát ez sem egyszerű kérdés. Azt gondolom, hogy mindenképpen ebben a helyzetben mindenképpen egységesek vagyunk, a NATO tagállamok és az Európai Unió tagországai is, hiszen egy olyan agresszióval nézünk szemben, amire nem volt példa Európában a második világháború óta. Azt is látni kell, hogy február 24, 2022. február 24-e mindenképpen úgy fog bevonulni a világ történelmébe, mint az a nap, amikor megváltozott a világrend, és az a világ, amelyet ismerünk, amely a második világháború után alakult ki. Ez a világ, amely a második világháború után alakult ki, azon alapult, hogy a háborúk egyetlen lehetséges megoldása, pontosabban a konfliktusok egyetlen lehetséges megoldása nem a háborúban rejlik, hanem a diplomáciában. A háborúkat ez a világrend egyfajta elavult eszközként kezelte, és a nemzetközi intézményeknek a többek között az Egyesült Nemzetek Szövetségének, szervezetének az volt a célja, hogy ezeket a háborúkat megakadályozza. Nem hiába volt többek között Oroszország is az ENSZ biztonsági tanácsának az egyik állandó tagja. Ugye Ukrajna esetében az ország területi szuverenitását, a területi integritását legalább három szerződés védte és rögzítette, amelyeket Oroszországgal kötött meg az ország, ez pedig ugye az 1991-es független államok közösségének az alapszerződése, amelyben elismert Oroszország, hogy nincs területi követelése Ukrajnával szemben. Ez az 1994-es budapesti memorandum, amelyben Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről, és cserébe Oroszország, Nagy-Britannia és Egyesült Államok garantálták Ukrajna területi sértetlenségét, és ott van az 1997-es barátsági szerződés Ukrajna és Oroszország között, amely szintén kijelentette, hogy a feleknek nincs területi követelésük egymással szemben. Tehát ez a világrend nemzetközi összefogáson és nemzetközi jogi rendszeren alapul. Ennek a legfontosabb egysége a felek között megkötött nemzetközi szerződés, amelynek több garantáló fele van. Hogyha ezeket a szerződéseket a felek megszegik, akkor az azt jelenti, hogy megint csak olyan káoszba süllyedünk, amit a 20. század első felében láttunk. Hát mindenkinek az elsődleges érdeke az, hogy ezt a világrendet, az általunk ismert, a második világháború után kialakult világrendet fenntartsuk, és azokat az országokat, amelyek megsértik ezt a világrendet, ezeket pedig jobb belátásra bírjuk, és minden lehetséges eszközzel kizárjuk a nemzetközi összefogásból és együttműködésből. Tehát ilyen szempontból, ha hagyjuk, hogy Oroszország zavartalanul megtegye, amit tesz Ukrajnában, ez nem csak Ukrajnáról szól, sajnos ezt kell mondanom, hanem az egész általunk ismert globális világrendről és az életformánkról. Hiszen ha nem tudjuk garantálni egy európai ország számára, hogy sérthetetlen legyen a területe, hogy a lakosság biztonságban érezze magát, hogy betartsák a nemzetközi szervezeteket, akkor innentől kezdve hogy tudjuk garantálni, hogy bármely más ország biztonságban érezze magát, és ne kezdjen el határtalan fegyverkezésbe, és nem tudom, és ne kezdjen el agresszió útján rendezni a szomszédaival fennálló konfliktusokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból helyes az, ahogy cselekszünk, és amit cselekszünk. Ugyanakkor ugye fontos látni, hogy szeretnénk megakadályozni azt is, hogy ez a háború egy globális konfliktussá nőjön ki, hogy nem csak Ukrajnában legyenek katonai műveletek, hanem átterjedjen Európa többi részére is. Tehát úgy kell keményen cselekedni, megtámogatni Ukrajnát, és kizárni Oroszországot a nemzetközi együttműködési rendszerből, és izolálni Oroszországot, hogy közben nem lépjük át azokat a bizonyos vörös vonalakat, és nem válunk hadviselő félé Oroszországgal szemben. Ez az, ahol balanszolni kell, ahol fontos az egyensúlynak a megtartása, kemény lépések Oroszországgal szemben, Ukrajna támogatása, minden lehetséges eszközzel, akár pénzügyi eszközzel, akár lőszer, humanitárius segély, fegyverek ügyében, de közben el kell kerülni a bármiféle nyílt összeütközést Oroszországgal, hiszen abból egy nemzetközi konfliktus kerekedhetne ki, ami hát senkinek sem lenne az érdeke.
Az ukrán elnök ugye kéri felvételét Ukrajnát az Európai Unióba. Erről mi a véleményed?
Ukrajnának és az ukrán vezetésnek most az a célja, hogy morálisan fenntartsa az ukránokban a hitet, hogy le tudják győzni Oroszországot, vagy meg tudják állítani Oroszországot, és adni egy perspektívát. Tehát azzal, hogy ő hivatalosan bejelentette, hogy szeretnéne, ugye ezt eddig is tudtuk, hogy Ukrajna Európai Uniós tagságra törekedett, ennek megvolt a bizonyos a folyamata, volt egy roadmap, amit a felek aláírtak 2015-16-ban, született társulási megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között, és volt egy terv, hogy a roadmap például 10 évre szólt, hogy abban a 10 évben, ha Ukrajna teljesít bizonyos feltételeket, bizonyos paraméterekben jobban fog állni, többek között az igazságügyi reform, az infrastruktúrális reformok, a korrupció visszaszorítása, stb. Ügyében. Hogyha ezeket Ukrajna teljesíti, 10 éves távlatban, akkor utána ülnek le ismét beszélni a felek, hogy mennyire áll készen Ukrajna az Európai Uniós tagságra, és ha ugye úgy ítélik meg, hogy készen áll, akkor ez azzal jár, hogy hivatalosan tagjelölt ország státusz kap, és megint csak egy 5-10 éves perspektívában az Európai Unió tagjává válhat. Tehát 2015-16 folyamán az kristályosodott ki, hogy bár nincs konkrét ígéret az Európai Unió részéről a Ukrajna EU-s tagságát illetően, de ez 20-30 éves perspektívában megvalósulhat. Ugye a háború Ukrajnában egészen más helyzetet teremtett, Ukrajna kihasználja azt a lehetőséget, az orosz agressziót, hogy átugorja azt a 10 évet, és akkor így közelebb kerüljön az EU-s tagsághoz. Nyilván ennek az egyik legfontosabb célja Ukrajna szempontjából, hogy fenntartsa a morált, fenntartsa a lelket az ukrán emberekben, és egy perspektívát adjon nekik, egy célt adjon nekik. Ha az ukrán vezetés azt tudja mondani, le tudja tenni az asztalra, hogy az Európai Unió hivatalosan és tagjelölti státuszban helyezte az országot, akkor megint csak van miért harcolni, akkor megint csak, hogy ez fellelkesíti az embereket, és ugye azt lehet mondani, hogy ők az európai jövőért harcolnak. Most is ugye ez történik, csak ez az európai jövő az sokkal homályosabb, és nem tiszta, hogy mi lesz a NATO-val, mi lesz az Európai Unióval, ez egy perspektívát adna neki. Más kérdés persze, hogy az Európai Unió tagországainak szemszögéből nézve, Ukrajna nem áll készen erre a tagságra. Az ukrán állami intézményeknek a működése erősen hagy kívánni valót maguk után. Nem hiába, hogy nem kapott eddig ilyen tagjelölti státuszt. Vannak bizonyos mechanizmusok, követelések, feltételek, amelyeket teljesítenie kell. Ha mondjuk így, hogy ha átugorja ezt az X évet, és ugye közelebb kerül a tagsághoz, azt is jelentheti, hogy egy olyan ország lehet az Európai Unió tagja, amely nem teljesen illeszkedik a többi működésében, nem demokratikus intézményében nem teljesen illeszkedik a többi ország közé.
Nézzük meg a kisebbségi jogokat, ugye a kárpátai magyaroknál azt azért elég nagy probléma van, és hát azért ezen gondolom változtatni is kell.
Mondjuk a kárpátai magyarok tekintetében azt gondolom, hogy az a támogatás, amit többek között Magyarország is nyújt Ukrajnának, egy jó kiinduló pont lehet a további együttműködésnek, hiszen Magyarország és Ukrajna között nagyon jó baráti viszony alakult ki, ezt az elmúlt évek eseményei után nehéz így belátni vagy látni, és sokan például a hallgatók közül, akiknek tartottam órát, ők nem is hiszik el, hogy hát, hogy voltak jó kapcsolatok Ukrajna és Magyarország között, pedig egészen ugye 2018-ban meghozott kisebbségi, az oktatási törvény meghozataláig Magyarország támogatta Ukrajnát, hogy mondjam, nagyon rendszeresek voltak a találkozók, legmagasabb szinten az ukrán miniszterelnök járt Magyarországon, a magyar miniszterelnök találkozott az ukrán elnökkel, tehát rendszeresek voltak ezek a találkozók. Magyarország segítette Ukrajnát energetikai kérdésekben is, humanitárius kérdésekben is, a keleti fronton járt ukrán katonákat fogadtunk Magyarországon, kezelést kaptak, szanatóriumba kerültek, tehát több szinten folyt ez a segítségnyújtás, és az ukrán oktatási törvény áthúzta ezt a jó együttműködést a két ország között. Tehát ilyen szempontból az, ami most történik, hogy Magyarországon eltekintünk, zárójelbe helyeztük az oktatási törvényt és azt, ami az elmúlt években történt, és teljes mértékben támogatjuk, segítjük Ukrajnát humanitárius módon, segítjük az ukrán menekülteket, akik Magyarországra érkeznek. Ez szerintem egy, ha véget ér a háború, és én bízom benne, hogy hamarosan véget fog érni a háború, az orosz erőket sikerül feltartóztatni, és a felek, és Oroszország is tárgyalásokra kényszerül. Tehát ha véget ér a háború, akkor én azt gondolom, hogy ez azt eredményezheti, hogy tiszta lappal indulunk, és azt mondhatjuk közösen, hogy ebben a helyzetben segítjük egymást, és Ukrajna sem érdekelt, senki sem érdekelt az eszkalációban, és az oktatási törvényt is felül fogják vizsgálni. Erre abszolút lenne szerintem lehetőség, meg lehet határozni azokat a... Ugye az oktatási törvény nem magyarok ellen irányul, hanem ők elsősorban az orosz kisebbség ellen hozták, hogy elreállítsák azt az igazságtalan helyzetet, ami a szovjet korszakban történt az ukrán kultúrával, az ukrán nyelvvel szemben. Csak sajnos ugye voltak ennek a döntésnek a többek között a magyarok voltak a káros útjai. De azt gondolom, hogy ezeket jogilag, ezeket a dolgokat ki lehet javítani azáltal, hogy például az Európai Uniós népeket, népcsoportokat kiviteli körbe helyezik, és akkor már nem vonatkozna a magyarokra az oktatási törvény. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek egy megfelelő diplomácia, megfelelő együttműködéssel átléphetőek, javíthatóak, és az, hogy közösen lépünk fel az agresszorral szemben, közösen védekezünk, közösen segítjük egymást ebben a helyzetben, ez mindenképpen segíti a kapcsolatoknak a helyreállását. Itt egy fontos kérdés Ukrajna lehetséges tagságával vagy tagjelölt státuszával kapcsolatban, hogyha véget ér a háború, akkor egy teljesen infrastruktúrája tekintve megsemmisített vagy erősen sérült országot fogunk találni Ukrajnában, és rengeteg pénzre lesz szükség, hogy helyreállítsuk ezt az országot, és úgy tűnik, tehát hogyha sikerül az orosz agressziót megállítani, akkor Ukrajna elsősorban Európára és az Európai Unióra fog számítani ebben az esetben, ami persze meg fogja terhelni a mi gazdaságainkat is. De hát persze ezek olyan kérdések, amelyekre majd akkor kell válaszolni, hogyha véget ér a háború.
Senki nem tudja azt, hogy mikor érhet véget a háború, de így zárásként azért megkérdezném tőled, hogy meddig mehet el Putyin? Reális forgatókönyv, illetve benne van az a pakliban, hogy akár egy NATO-s tagállamot, a Baltikumot megtámadja Putyin? Mert hát ugye, hogyha ez megtörténik, akkor ott ugye bajban vagyunk. mi is a
Persze
NATO
innentől kezdve
tagállam.
minden benne van a pakliban. Nem látunk bele Putyin fejébe. Én ugye, ahogy mondtam, azt se gondoltam volna, hogy Putyin megtámadja Ukrajnát. Nem tudjuk, hogy ő mennyire elszánt, és hajlandó lenne megtámadni egy NATO-s országot. Én azt gondolom, tehát, hogyha logikailag, racionálisan, stratégiailag szemlélem ezt az egész helyzetet, azt gondolom, hogy erre igencsak csekély esély van. Azért a harmadik világháborúnak a kirobbantására Oroszország sincs felkészülve. Így is látjuk, hogy Ukrajnában sem érje azokat a sikereket, amelyekben az orosz vezetés bízhatott. Nem, hogy itt a NATO-val szemben hát mi kevésbé számíthat jó végeredményre. Tehát azt gondolom, hogy ez aztán tényleg a legcsekélyebb forgatókönyv, hogy itt NATO és Oroszország között ilyen globális európai háború robbanhat ki. Nem lehet kizárni ennek a lehetőségét, de ez rendkívül csekély. Hogy meddig húzódik el a háború, itt a következő napoknak a kérdése lesz a döntő, hogyha ugye látjuk, hogy Oroszország próbálja körbezárni az ukrán hadsereget Mariupol környékén, Luhansk és Luhansk fölött, az ország keleti és délkeleti részében, ott mindenképpen figyelni kell a fejleményeket, harcok zajlanak jelenleg Harkiv városában, Ukrajna másik legnagyobb városában, egy fontos katonai ipari központban, és harcok zajlanak Kijevben, Ukrajna fővárosában. Hogyha a következő napokban sikerül továbbra is feltartóztatni az orosz erőket, sikerül kivédeni ezeket a támadásokat, hogyha egyik város sem esik el, leginkább Kijev nem esik el, akkor a veszteségeket látva én azt gondolom, hogy Moszkvának meg kell, hogy állnia. Úgy ítéli meg, hogy azért ezek a veszteségek már nem bevállalhatóak, hiszen ha igazak az ukrán adatok, és egyelőre egy más adatunk nincs, tehát nem tudjuk pontosan, hogy háború zajlik, nem tudjuk pontosan, hogy igazak a számok, de azt mondják az ukrán hadseregnél, hogy legalább 5000 halottja van Oroszországnak eddig, és ha ezt ugye párhuzamban, ha állítjuk más orosz konfliktusokkal, az első csecsen háborúban, amely több évig tartott, és amely hát nem ért véget orosz győzelemmel, hanem kénytelenek voltak egy előnytelen tűzszünetet, egy fegyverszünetet kötni a csecsen vezetőkkel. Tehát abban a háborúban 5500 orosz katona halt meg, több év alatt. Most ugye 5 napról beszélünk, és már nagyjából ennyi lehet az orosz halálos áldozat, nem beszélve ugye a több száz kilőtt orosz haditechnikáról, vadászgépről, stb. Hogyha Afganisztánnal hasonlítjuk össze, amely kétségtelenül a második világháború óta a legnagyobb orosz háborús tragédia, és amelyben szintén nem tudott győzni az akkori Szovjetunió. 10 év alatt nagyjából 15 ezer orosz halottról beszélünk, ugye 10 év alatt. Most ugye ennek a harmadáról beszélünk 5 nap alatt. Tehát, hogyha igazak ezek a számok, és ezek a számok Putyinig is eljutnak, akkor azt gondolom, hogy itt tényleg a következő napok lesznek a döntőek. Ha nem éri el a stratégiai céljait, többek között, ahogy említettem, például az ukrán fővárosnak a bevételét, akkor tárgyalásokra fog kényszerülni, és akkor remélhetőleg a harcoknak vége fog szakadni. Tehát azt gondolom, hogy a Ukrajnának még a következő napokban egy vagy két hétben kell helytállni és megállítani az orosz erőket, utána remélhetőleg tárgyalóasztalhoz fognak ülni a felek. Még inkább ugye benne megerősíti ezt a hiedelmet az, hogy oroszok már a harmadik nap után belementek a tárgyalásokba, miközben egyetlen stratégiai cél sem értek el. Tudjuk, hogy ezek a tárgyalások ennyire nem vezetek eredményre, de nem is várt tőlük senki eredményt, mert önmagában az, hogy leültek tárgyalni, már az is eredmény. És ez a tárgyalási készség szerintem a következő napokban csak növekedni fog.
Hát reméljük, hogy mi hamarabb véget ér a háború, és a felek, ahogy te is mondtad, a tárgyalóasztalhoz ülnek. Antoni, nagyon szépen köszönöm ezt a szakmai beszélgetést, a véleményeidet és a szakmai hozzáértésedet, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben, hogyha majd találkozunk, vagy beszélgetünk erről, akkor egyre jobb híreket fogunk kapni.
Én is köszönöm ezt a beszélgetést, és én is ugyanúgy bízom benne, hogy hamarosan megoldódik a helyzet, és véget ér a háború.
Önöknek, kedves hallgatók, pedig köszönöm a kitartó, megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.